Hát hello Híd közösség, és hello mindenki, aki néz. Nem szokásos helyről jelentkezünk, vagy jelentkezem. Itthon ragadtunk, az egész család karanténban vagyunk, mert elkaptuk a Covidot. Úgyhogy lábadozunk, de hála Istennek nem, nincs senki rosszul. Náthás tünetek vannak, egy kis kölgés, meg ilyesmi. De kiheverjük, jövő héten már minden okés lesz. Úgyhogy üdv, drága hitközösség, üdv, rákosmenti keresztény közösség, és elcsalád, jó benneteket, jó hozzátok szólni, még így is, hogyha nem ott vagyok a gyülekezeti teremben, és egy pulpitusnál, és előttetek állok, de hála Istennek a technológiáért, hogy ezt meg tudjuk oldani. Úgyhogy nagyszerű üzenetünk van, folytatjuk a második résszel ezt a vadi új sorozatot, és igen, a vadi új, ez a neve, mert egy vadi új sorozatot kezdtünk el. Igen, nem kell sok fantázia hozzá, hogy ezt így az ember kitalálja, de hát vannak ilyen idők, amikor nem pörög úgy az agy. De, ha nem hallottad volna az első részt, akkor be tudod pótolni a hitközösség.hu oldalon, vagy a YouTube csatornánkon, vagy a Facebook oldalunkon. És ez fontos, mert jövő héten, tehát fontos, hogy bepótolni, a múlt hetet, hogyha kihagytad, mert jövő héten ki lesz alakadva a jövő héti témától, sőt, két hét múlva lehet, hogy ezt fogod mondani, na jó, én itt hagyom a gyülekezetet. Oké, de nézzük meg, hogy mi volt múlt héten, tehát melegítsünk be egy kicsit. Nézzük meg a múlt hetét, és aztán menjünk a mai gondolatokra. Beszéltünk Jézus eljöveteléről, hogy mikor Jézus eljött 2000 évvel ezelőtt, ő egy teljesen új dolgot hozott el. Nem vallásos 2.0-át, nem judaizmus 2.0-át, hanem egy vadi új dolgot. Kivágta az ablakon a templom mintát. Beszéltünk arról, hogy mi ez a templom minta, ugye? A templom minta, tehát a történet során láthattuk ezt sokféle vallásban, tehát nem kifejezetten csak a judaizmusban, vagy a zsidóságnál, vagy a kereszténységben, hanem ma is ugyanúgy látjuk. Kölgések azért lesznek, sorry ezért. Tehát, mi van a templom mintában? A templom mintában mindig van egy szent hely, ahol csendben kell lenni, és azért kell csendben lenni, mert ott valami különleges dolog történik. Oké? A templom mintában mindig van egy szent szöveg. Egy írás, egy irat, valami, ami mindennél magasabb tekintélyű. Aztán a templom mintában mindig van egy szent ember, aki általában, ha jól megnézzük a történelmet, mindig férfi. És az ő kezében van a szent szöveg, és ő mondja el azt, hogy mi az ábra, meg mi a lényeg, meg mi az igaz, és hogy kell ezt érteni. És aztán a templom mintának a negyedik összetevője, azok az őszinte követők, akiknek megmondják, hogy kéne élniük, hogy kéne viselkedniük, és ha nem viselkednek, akkor Isten majd fülön fogja őket csípni, meg lesz önnek következménye. És ez félelmet okoz az emberekben, és egy babonás életet hoz létre, és ezt a babonás életet ezt még ma is megtalálhatjuk. A múlt héten azt néztük meg, hogy amikor Jézus megjelent, akkor egy vadi új dolgot hozott el, vadi új dolgot kezdett el. Totál elszakadást hirdetett a templom mintától. Nem csak a zsidótól, hanem mindentől. Mindentől. És ezek voltak a pontok a múlt héten, csak gyorsan. Új szövetséget hozott Istennel. Tehát Isten és az ember között egy új szövetség jött létre. Új parancsot hozott. Új parancsolatban összegződik a minden parancsolat. Oké? Jövő héten fogunk arról beszélni, hogy ha ezt helyesen tesszük, ezt az egyet, a parancsolatot, akkor nincs is szükség a többire. Aztán új erkölcsöt hozott be, amiről ma fogunk egy kicsit beszélni, és ez lecsapódik minden viselkedésedben, és minden kapcsolatodban egyébként. Aztán egy új mozgalmat indított el. Cézária Filippiről beszéltünk a múltkor, ott beszélt erről, hogy vadi új gyülekezetet hozott létre, egy vadi új összegyülekezést, egy eklézsiát, egy gyülekezést. Úgyhogy a templom minta az egy olyan norma, amit csak az elit tud betölteni. Jézus átlátott ezen, és egy olyan normát adott nekik, aminek senki nem tudott megfelelni. Oké? Okay? Tehát ez a templom, mint annak idején, tehát egy olyan normát hoztak létre a judaizmusban, amit csak ők, a farizeusok és az írástok tudtak betartani, akiknek tanították, hirdették, ők nem. Ezen Jézus átlátott, és azt mondta, aha, én feljebb emelem a szintet, bizony-bizony, felemelte a lécet annyira, hogy senki ne tudja megugrani. És így tette egyenlővé a terepet mindenki számára. És a végén feláldozta önmagát. Miután mindenki egyenlő szintre került, azt mondta, hogy igen, és én értetek halok meg. Tehát feláldozta magát a világ bűneiért. Ez volt, ez előfeltétel volt egyébként, hogy a követők Istenhez jöjjenek. Miért? Megbékélésért és kiengesztelődésért az Istenhez. Azt mondta Jézus, hogy hé, felejtsd el, azt akarom, hogy békülj ki a szomszédoddal. Oké? Okay? Mert Isten tud várni. Aztán ez a templom minta. Ez, a templom minta ez mindig nemzetspecifikus volt. Oda kellett menni, a templomukba, az Istenükkel, az Isteneikkel találkozni. Tehát akármilyen nemzetről beszélünk, és az ő vallásukról, oda kell elmenni, oda kell elmenni. Jézus azt mondta, ez minden nemzet számára van. Ez nem földrajz, és nem szent helyek. Sőt, a legszentebb földön állva is, ott van egy még szentebb ember. Te, és a másik ember, aki ott van melletted. Úgyhogy szentebbek vagytok a legszentebb helynél is. Tehát, ez a vadi új kezdeményezés volt. Elég hamar a pogányok elkezdtek jönni erre az új üzenetre, mert elegük volt a pogányságból, az isteneikből. Aztán a zsidók közül is özönlöttek, és a Jézus, mert nekik is elegük volt, mert olyan terreket kaptak, hogy nem tudtak elhordozni, és Jézus követők akartak lenni. És aztán figyelj, a zsidó kereszténységnek is volt egy speciális feszültsége. Tehát akik zsidókból lettek keresztények, amit hát muszáj volt kezelniük. Egy olyan feszültség volt bennünk, amivel valamit kellett kezdeni. Mert nehéz volt elszakadni a régi utaktól, és elindulni ezen az új úton, ezen a Jézus mozgalmon. És mivel ugye ez volt bennük, mert mindig is ez van bennük, a mai nap is ez van bennük, hogy jaj, nem szép dolog elválni azoktól a szép és jó régi örökségeinktől, hagyományainktól. Oké? Ugyanez volt bennük is, mert hát a régi dolgok nehezen halnak meg, sőt, szentségtörése elhagyni. És számukra is, a zsidó keresztényeknek, számukra is szentségtörés volt elhagyni az ószövetségi törvényt. És ez fog bennünket majd átvinni a jövő hétre, amiről igazán beszélni fogunk jövő héten, ez tehát nagyon izgalmas. De tehát a lényeg, hogy ez a vadi új kezdeményezés, ez mindenkire vonatkozik. Mindenkire. Pogányra, zsidóra, zsidó keresztényre, mindenkire. De most figyelj, hogy mondjak valamit, amit szintén mindenkire vonatkozik. Hogy a lelkiismeretünk határozza meg a vallásos valóságunk, függetlenül attól, hogy ez a valóságot tükrözi, vagy sem. Figyeltél? A lelkiismeretünk határozza meg a vallásos valóságunk, függetlenül attól, hogy ez a valóságot tükrözi, vagy sem. A lelkiismeretünk határozza meg, hogy számunkra mi vallásos, és mi nem. Függetlenül attól, hogy az igaz-e. Nagyon érdekes. Nem tudom, mondták-e már neked. Nem kéne így érezned. Nem segít. Próbáld ki a házasságokban. Mondd a másiknak. Drágám, tudom, hogy ki vagyok, de nem kéne így érezned. Aha. Következő tányér. Oké. Vagy nem kéne, hogy bűntudatod legyen miatta. Mondja valaki. ez a mondat, ez így eltünteti a bűntudatunkat? Azért, mert valaki azt mondja, hogy nem kéne, hogy bűntudatod legyen. Nem. Miért? Mert az én értékrendszerem, lelkiismeretemben lévő értékrendszerben más van, mint a másiknak a lelkiismereti értékrendszerében. Oké? Okay? Tehát másra van hangolódva. Ezért számára ez bűntudat, számomra nem. Vagy számomra igen, számára nem. Ezért van az, hogy ismerőseid, barátaid dolgai zavarnak téged, de őket például nem. Vagy fordítva. Miért? Mert a lelkiismeretünk különböző értékekre van hangolva. És gyakran ezt tapasztaljuk meg, mint vallást. Én ugye katolikusként nőttem fel, jó, nem annyira vaskalaposan jártunk hittanra, meg elsajáldozók voltunk, és ott megtanították nekünk, hogy gyónás. Gyóni kell, és akkor úgy tudsz áldozni a Szentmisén. De hogy kell? Most már azt mondjuk, hogy de nem kell gyónnod. Hát menj Istenhez, mondd el, hogy sajnálom, aztán lép tovább. De gyónnom kell, mondom én, vagy mondtam én esetleg akkor. És nem hagy békén a lelkiismeret. Vagy nem tudják elképzelni gyónás nélkül. Mi meg annak idején, tudod, azt mondtuk, mi nem uszunk alkoholt. Semmit. Semmit. Mi meg iszunk alkoholt a gyülekezetben. Mi? A gyülekezetben? Miért ti nem isztok? Mert nem szabadna. Ugye? Ugye? Hát itt van. Nem szabadna. Mi? Hát Jézus változtatta a vizet borrána. De az nem igazi bor volt. Az alkoholmentes bor volt. Na tessék, tehát ugye, látod? Ahogy neveltek, ahogy felnőttél, ahogy tanították neked ezt a részt, az állította be számodra a lelkiismeretet. Ja. Ezt írt nekem valaki pár hete egy levélben, hogy nem tudok, és nem is akarok a lelkiismeretem ellenére támogatni olyan irányt, amivel nem értek egyet. Ja. Tehát a lelkiismerete az alapja. Na, de mi van Hóseással? Akit az Úr arra utasított, hogy vegyél Gómert, a prostituáltat feleségül. Ez valószínűleg a lelkiismerete ellen ment. Vagy mi van Ábrahámmal, akit az Úr arra indított, hogy áldozza fel a fiát, öljön. Áldozza fel Izsákot. Hát az is a lelkiismerete ellen mehetett. És sorolhatnánk Péter a pogányokkal való hozzáállása, Jézus a bűnösökkel és vámszedőkkel, vagy Jézus a szombattal, vagy Jézus megérintett egy leprást. Tehát, látod, ahogy neveltek, ahogy felnőttél, ahol tanítottak, az állította be számodra a lelkiismeretedet. De a lelkiismereted az nem a valóságot tükrözi, hanem azt, amit megtanítottak neked. Oké? Okay. Úgyhogy ezért lesz a következő hét nagyon nehéz néhányunknak, de ki ne hagyd. Na, mindegy. Vissza a történetünk közben. Következő történt. A korai zsidó keresztények megpróbálták Jézust beolvasztani a templom mintába. Nagy erőfeszítéseket tettek. Hát persze, hogy hát ő volt a messiás, az Ószövetség kinyújtott karja. Ragaszkodtak az ószövetségi gondolkodáshoz, a templomi szokásokhoz, ezért egybeolvasztották Jézus tanítását a templomi tanítással. Aztán megérkezett a gyülekezet felmentő serege. Pál apostol. Ki volt Pál? Hát alapjában még nem volt keresztény. Egy farizeus volt, abból is a legtutibb. Gamáliel volt a legnagyobb gurúja. Vagyis hát az akkori egyik legnagyobb gurú, ő tanította őt, és kívülről fújta a Tórát. Kívülről, az Ószövetséget. Egy karizmatikus ember volt, kolerikus, tehát nyomta ezerre dolgokat. csináljuk meg típus volt. És ezzel a vehemenciával írtotta és büntette a Jézus követőket. Aztán Isten elkapta a grabancát, ő átadta az életét Jézusnak, és Jézus követővé vált. Csatlakozott a Jézus mozgalomhoz. Wow! És ő rögtön rájön, hogy ez nem 2.0, hanem egy teljesen új dolog. És a templom mintát el kell hagynia. Oké? Okay? És elkezdi tanítani a zsidó keresztényeket. És ő az, aki mindenkinél jobban tudja, hogy milyen veszélyes is a régit az újjal egyesíteni. Tudja, hogy ez nem fog működni. Úgyhogy az első missziós útján eljut Galáciába, az római tartomány volt, Törökország területén van, és a galáciai levelet ennek a gyülekezetnek írja, és ezt a az ötödik fejezetet fogjuk mi most elolvasni. Igazából menni fogunk versről versre benne, mert nagyon-nagyon izgalmas és nagyon fontos igazságok vannak benne. Úgyhogy ott van Galáciában, találkozik ezekkel az emberekkel, különböző házaknál, ott vannak ezek a kis Jézus követő gyülekezetek, mindenféle házban tanítja őket, elmegy a zsinagógában, ott is tanít, ott is csatlakoznak néhányan, és aztán tovább megy, más városokba is, és a helyére bejönnek zsidó keresztények, és azt mondják, hogy hát gyerekek, hát Pál nem mondta el a teljes képet nektek. Ahhoz, hogy Jézus követő legyen, először zsidóvá kell válnod. Mert hát Jézus is zsidó volt először, és Jézus követők vagyunk, tehát nekünk is zsidóvá kell lennünk, és utána válunk keresztényé. Oké? Okay? És jövő héten majd elmesélem azt, hogy hogyan kebelezte be a kereszténységet a templom minta. De most meg akarom nektek mutatni ezt a rendkívüli érzelmet és haragot, gutaütést, amit Pál apostol érzett akkor, amikor ezek jöttek, és megpróbálták a kettőt összemosni, összekeverni. Ez egy kis levél, egy kis tartományban lévő gyülekezetek arról, hogy milyen a nagy ügy ez is. És itt a júdaizálókról ír igazából ebben a levélben. Kik a júdaizálók? Zsidó keresztények, akik azt hitték, hogy előbb a júdaizmusba kell a pogányoknak megtérnünk, és csak utána csatlakozhatnak a Jézus mozgalmához. Hitték, hogy Jézus az Ószövetség meghosszabbítása, úgyhogy zsidó először, de ez elég bonyolult volt egy pogánynak, ugye, zsidóvá válni először, főleg a férfiaknak, mert mit jelentett zsidóvá válni? Hát egy kis műtét, tik, ugye, körülmetélkedés, és hát mondták azt, hogy hát Jézus az életét adta, érted? Akkor neked csak egy darab kis bőrt adni Jézusért, hát ezt igazán meg lehet tenni, nem? De amikor Pál ezt meghallotta, hogy a tiszta tanítást így bepiszkolták, hát majd guta ütést kapott. Szó szerint majd szétrobbant. És tudod, mondhatjuk, hogy most mit izgulsz már fel ennyire, Pál? Hát most régóta itt van az új szövetség. Elárulom. Ha egybe akarod olvasztani a kettőt, ezt a vadi új dolgot, amit Jézus hozott el, akkor egy higított, lecsupaszított, szennyezett Jézus üzeneti fog létrejönni. Úgyhogy most végigmegyünk Galáciában, versről-versre, nagyon érdekes lesz, hogy érezzétek az intenzitását, mert jövő héten kicsit zavaróak lesznek az elhangzó dolgok. A lelkiismereted fészkelődni fog, hogy hát nem is tudom, hogy ez most akkor így is van-e, vagy úgy is van-e. Azt fogod hinni, hogy való elveszítette az eszét, és két hét múlva meg ki leszel hívva, vagy meg leszel kísértve, hogy kirohanjál erről a helyről, vagy kikapcsolod a tévét, vagy bármi, mert a kereszténység az egy szekta. Oké, tehát meg kell értsétek. Meg kell értsétek, hogy ez nagyon nagy ügy. Hogy ez nagy ügy. Nem csak nekik, hanem nekünk is. ötödik fejezet, első két verse, figyelj. Krisztus azért szabadított fel bennünket, oké, tehát csak zárójelben, hogy mondjam el, ha a te kereszténység verziód nem szabadságérzést ad számodra, akkor rosszul csinálod. Ha a Jézus követésed nem ad szabadságérzést, akkor valami baj van a kereszténység verzióval. Jövő hét, ne hagyd ki. De Krisztus azért szabadított fel bennünket, hogy ebben a szabadságban éljünk. Oké? Tehát szilárdan megállj ebben a szabadságban. Úgyhogy ne engedjétek át magatokat újra rabszolgává tenni. Második vers. Figyeljetek rám. Én, Pál, mondom nektek, hogyha körülmetélkedtek, akkor Krisztus nem jelent semmi áldást számotokra. Oké, körülmetélkedés. Pál nem volt ellene. Ő is meg volt metélve. Jézus követők nagy része körül volt metélve, mert hát zsidók voltak. Oké? De a körülmetélkedés az Ószövetséget jelképezi. Múlt héten láttuk, hogy Jézus egy vadi új szövetséget indított útjának. Tehát ez egy új szövetség, ez más szövetség. És azt mondja, hogy el kell hagyd a régit, hogy megragadd az újat. Harmadik vers. Megismétlem, esetleg, ha valaki nem figyelt. Harmadik vers. Megismétlem. Aki körülmetélkedik, annak a törvény minden egyes parancsát pontosan meg kell tartania. Tehát, amit akartak, hogy összemossák a kettőt, egy kicsi új, mindegyikből a jót, és a szükségeset megtartjuk. Pál, hát most mi bajod van ezzel? Hát figyeljetek, ha ezt megcsináltak, akkor mindent meg kell csinálni. A 630 törvényt. Ne csapjátok be magatokat. De Isten egy vadi újat indított útjára. Minden ember számára is ebben a körülmetélkedésnek semmi áldás nincs. Negyedik vers. Akik közületek a Mózes törvénye által akarnak Isten számára elfogadhatók kell lenni, azok elszakították magukat Krisztustól, és kiléptek a kegyelem hatóköréből. Mit mond itt? Példa. 10 000 forintos ajándékkártyát adok neked a kiskörösi halászcsárdába. Ebben már jóba lehet kajálni. Két személy. Simán. Köszönjük szépen, Balú. De figyelj, azért olyan kényelmetlen. Hadd fizessek már érte. Nem. Ez egy ajándékkártya. Nem kell ezért fizetni. De hadd fizessek. Akkor legalább 5 000 forintot hadd fizessek. Nem érted? Hát ajándékkártya. Akkor csak 2 000 forintot hadd fizessek. Nem. Ajándék. Akkor csak egy ez. Na jó, csak hagyjál már békén. De innentől kezdve már nem ajándékkártya. 1000 forintot fizették. Már nem ajándékkártya, hanem mi? Kedvezménykártya. Nem ajándék többé. És ráadásul nem is az értékét fizettem meg. Úgyhogy Pál azt mondja, figyelj, a kegyelem fémjelzi a keresztény tapasztalatot. A kegyelem az, hogy Isten mindent tud rólad, és mégis úgy döntött, hogy akar téged. A kegyelem az, hogy a mennyei apukád mindent tud rólad, és mégis a gyermekének hív téged. A kegyelem az, hogy nem érdemelhetsz ki semmit. Semmit. És abban a pillanatban, hogy elkezdesz érte dolgozni, legyen ez egy műtét ott, vagy szabályok betartása, vagy bármi, akkor elszakadtál a kegyelemtől. Még akkor is, ha ez csak 100 forint. Úgyhogy ha aggódozol Istennel, abban a pillanatban elszakadtál. Ó, én ezt csináltam, én azt csináltam, én így csináltam, meg úgy csináltam, én jól csinálom, én ennyit csinálom, én minden reggel, én minden Isten tiszteleten, én minden. Ha ebben a rendszerbe belépsz, akkor elestél, elszakítottad magad a kegyelemtől. Úgyhogy 6. vers így folytatódik. Ha ugyanis a Krisztus Jézusban vagyunk, vagyis a Jézus mozgalomban, akkor sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem számít. Figyelj, én zsidó vagyok, 8 naposan betéltek körül. De nincs jelentősége többé. Tehát mondhatná ezt már, ugye? Nem szeret engem jobban Isten, mert 8 naposan körülmet éltek. Te meg pogány vagy, és téged sem szeret jobban. Nem ezen múlik. Itt azt mondja Pál, nem ezen múlik. Mert ez vadi új. Vadi új, és most figyelj. Mert mond itt valamit, ami annyira rendkívüli, még az is lehet, hogy nem is tudtad, hogy ez benne van az új szövetségben. Ez annyira extrém, hogyha külön csak így ebben a formában beszéltem volna erről a témáról, hogy mit és hogyan kellene csinálnunk, akkor azt mondanátok, hogy Balú becsavarodott. Oké? Ennyire extrém. És, ha nem vagy hívő, vagy nem jársz Istennel, vagy nem jársz gyülekezetbe, akkor most jól figyelj. Mert amit itt mondani fog, valószínű, ezért utasítod el a gyülekezetet és a keresztényeket. Amiért elutasítják a gyülekezetet, a kereszténységet, ma az emberek, az az, amit itt Pál mondani fog. Azért vagyunk elutasítottak gyülekezetként, mert mi, keresztények, elutasítottuk azt, amit mindjárt itt Pál mond, amit olvasni fog. Nézzük meg, hogy mit mond ez az ex-farizeus, aki hajdan gyűlölte a keresztényeket. 6. vers. Nézzük csak. Tehát, ha ugyanis a Krisztus Jézusban vagyunk, akkor sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem számít. Csak is az a hit számít, amely az isteni szeretet által nyilvánul meg. Csak is az a hit számít, amely az isteni szeretet által nyilvánul meg. Nem látod, milyen vastag a Biblia? Azt mondod, hogy ez egyetlen dolog, ami számít. Tehát van 10, és abból ez az egyik, nem? Nem. Mennyi? 1. Egy dolog számít. A hit, ami szeretet által nyilvánul meg. Az egyetlen dolog csak annak van értéke, amikor a hitünk a szeretet által fejeződik ki. Látod már? A körülmetélkedés, és amit képvisel, a templom mintát, és ebben mindannyian bűnösök vagyunk egyébként. A körülmetélkedés és a templom minta azt mondja, Uram, én hogy vagyok, Uram? Uram, hogy vagyok? Jól vagyunk? Jól csinálom? Jól vagyunk? Elégedett vagy, Uram? Szépen csinálom? Eleget csinálom? Körülmetélkedtem? Ezt csináltam? Azt csináltam? Ilyen sűrűn csinálom? Ennyi órát csinálom? Minden héten? Minden héten többször is? Ezt fogom csinálni? Azt fogom csinálni, Uram? Jó leszek? Jó vagyok? Hogy vagyok? Jó vagyok, Uram? Tudom, hogy ezt rosszul csináltam. Tudom, kérlek, bocsáss meg, Uram. Na, akkor most jól vagyunk, hogy most bocsánatot kértem? Ez függőleges. És ez csak függőleges. De Pál azt mondja, hogy ennek már vége van. Ha keresztény vagy, ha hiszed, hogy Jézus a Messiás, a megváltód, hogy ő meghalt érted, a bűneidért, a kereszten, egyszer és mindenkorra, akkor bent vagy. Akkor ne aggódj többé afelől, hogy Isten hogyan van veled. Hogy hogyan gondolkodik ő felőled. Ne aggódj többé. Ha valaki meghal érted, akkor az a személy az érted van. Ne elemezd már magad annyit. Nem kell amiatt forgolódnod az ágyban, hogy vagytok Istennel. Úgyhogy ne felfele nézegessél, hanem kezdj el végre körbenézni. Mert az egyetlen dolog, ami számít, ami értékes, hogy hogyan bánsz másokkal. És nem az, hogy hogyan bánsz Istennel. Nyugi. Isten jól van. Hú. Ez nagy dolog. Ez hatalmas dolog. Mert ha még mindig gondolkodsz Istenről, és azon gondolkodsz, hogy Isten, remélem, jól vagyunk, az templom gondolkodás. Dobd ki. És ez jó volt. De csak volt. Fontos volt. Mert ez hozott minket el ide. Vadiújba. De ez már csak történelem. 7.-8. vers, figyelj, a futásotok igazán szépen indult. Tehát olyan jól csinálsz, hogy olyan jól csináltátok, ott voltam, elmagyaráztam, gólogattatok, értettétek, abba hagytátok ezeket a dolgokat, abba hagytátok azokat a dolgokat. Jól csináltátok. A futásotok igazán szépen indult. Ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek? Ez a félrevezetés nem Istentől való, aki elhívott titeket. És 9. vers. Egy kevés kovász is megkeleszti az egész tésztát. Vagyis egy kicsike kis gomba. Fungusz. Egy kicsi gomba megkeleszti az egészet. Egy kicsike templom minta. Egy kicsike törvényeskedés, egy kicsike kegyelmetlenség, egy kicsike, hogy vagyok, uram, hogy vagyok, egy kicsike megkeleszti, megromlasztja az egészet. Csak egy kicsi nyadak kell a rossz dologból, és megrontja az egészet. Ez a lényeg. Tehát ez egy teljesen új dolog. Ez egy teljesen új dolog, és ezért volt Pál ideges, mert egy kicsike megrontja az egészet. De Pál, nyugi, nyugodjál már meg, csücs le, így egy pohár vizet. Mi így csináljuk, ők úgy csinálják, mi így csináljuk. Érted? Hát aztán fogjuk meg egymás kezét, és énekeljük el együtt a kumbáját, vagy nem tudom. Különböző keresztények vagyunk, valaki tradicionálisabb, valaki kevésbé. De Pál azt mondja, állj, várj, nem érted, nem értitek. Mert Pál apostol nagyon jól tudja, hogy hová fog ez az egész vezetni. Pontosan oda, ahol ma 2000 évvel később tartunk. És most jön az a rész, ahol ma egy gutaütést kap Pál, mert megpróbálták a régit összeolvasztani az újjal. Most jön az a cenzurázásra való rész, de hogy tudjátok, nálunk ilyen nincs. Készen álltok? Figyelj! Így csináljátok, hogyha nem érnek el, vagy nem akarjátok hallani, de a Bibliát fogjuk olvasni, a gyengébek csukják be a szemüket, kezdjék el tapogatni a fülüket, vagy fogják be. 12. vers, Pál azt mondja, bár csak azok, akik titeket megzavarnak, a körülmetélkedésükön túlmenően még ki is herélnék magukat. Tehát azt mondja, ha már vágtok, akkor vágjátok le teljesen. Meg rendesen. Pál, hát te egy agresszív vagy. Nagyon agresszív vagy. Nem értitek, hogy mi forog kockán. Nem tudjátok, hogy mi forog kockán. Nem értitek. Mert Pál látja, hogy hol fejlődhet ez az egész. Honnan tudja? Hát azért, mert ott volt a sűrűjében, a frontvonalában, a templom mintának. A része volt. És tudja, hogy nem lehet összefésülni, mert a végén 99% templom és 1% Jézus gondolkodás lesz. Bárcsak levágnák ezek a srácok teljesen a micsodájukat. Ekkora ügy. Ekkora ügy, hogy ő ezt odaírta. És a Szent Szellemnek benne hagyta. Mert Pál tudta. Tudta, megpróbálják összefésülni, összekeverni, akkor mi fog történni? Figyelj, a vezetők önigazakká válnak. Önigazakká válnak. Mindig ez történik a templom mintában. Tudod miért? Mert ők mindig úgy magyarázzák az írást, hogy be tudják tartani a törvényüket. De neked? Hát, sok szerencsét, testvérem. Sajnálom, hogy nem jön össze neked, nem csinálod jól, nem helyes, nem eleget, de ha eljössz hozzám, majd én segítek, csak elég pénz kell, meg a megfelelő folyamat, programba belerakunk téged, a kellő áldozat kell oda tenni, és én rendbe hozlak téged Istennel, testvérem. De én, a szent ember, rendben vagyok. Legalábbis úgy kell tűnjek. Úgy kell tűnjek, mert ha nem, akkor nem lehetek a jogos szent embered. A templom mintában a vezetők önigazak lesznek. És hát ugye az önigazság az mivel jár? Vaksággal, meg elszeparálódással, meg hazugsággal. De hát ez egy külön szent mise. Okay? De ebből jön a következő. Tehát a templom mintában a vezetők mindig önigazak lesznek. Mindig. mindig, és innen a következő, a követők ezért képmutatókká válnak. Képmutatókká. Mert folyamatosan butítani kell a szabályokat. És folyamatosan butítják. Butítják. Tehát így faragják. Faragott bálán készítenek. Mindig, jaj, ez ott éles egy kicsit. Jaj, ez nagyon éles, ezt le kell butítani. És a végén lesz egy aranyborjuk. Butítják. Egészen addig, amíg el nem érnek arra a szintre, hogy hó, ez most már tetszik. Ó, én most már oké vagyok. A lelkiismeretemet ez már nem zavarja. Mert hozzáformáltam a lelkiismeretemhez a dolgokat. De Jézus előállt ezzel. Hallottátok. A törvény azt mondja, hogy ne ölj. Én meg azt mondom nektek. Ha utálod, akkor már gyilkoltál. Ne kövessen házasságtörést. Ezt is hallottátok, ugye? Én azt mondom, ha már vágyakkal néztél egy nőre, akkor már megtetted. Hol van egy vérnyomás csökkentő, dobozzal be kell vegyek. Oké, teljesen áttörte a standardot. Úgy, hogy senki nem tudta betartani. A templom mintában annyira le van hozva a szint, hogy a vezetők önigazakká váljanak, és a követőknek képmutatókká kell válniuk. És Pál tudta, hogy pont ezért a harmadik dolog, hogy a szöveg manipulálva lesz. A szent szöveg manipulálva lesz. Mert ez van ideírva, és ez van odaírva, és ez ezt jelenti, és ez azt jelenti, és egy teljesen másik helyre idehozok egy másik igét, ami ott teljesen más jelent, de ide mellé rakjuk, mert ugyanaz a szó van benne, és akkor ez így, akkor ez azt jelenti, édes kisfiam, hogy ez, meg ez, és ezt tudod, mit hoz létre? Negyedik, hogy az emberek bántalmazva lesznek. Voltál már ilyen gyülekezetben? Kaptál már olyan szabályt, törvényt a fejed fölé, ami a szeretet fölé emelkedett. Kőkeményen, igen. A szeretet fölé, ami az egyetlen érték, amiről itt olvastunk. Tehát Pál tudta, ha ragaszkodunk a régi dolgokhoz, elmulasztjuk a legfontosabbat. És folytatja. A legfontosabb, 13. vers, testvérei, Isten benneteket szabadságra hívott el. Csak hogy ezt a szabadságot ne a régi emberi természet kívánságainak kielégítésére használjátok, hanem inkább szeretettel szolgáljatok egymásnak. Hát ez nem az, hogy élj, ahogy akarsz. A szeretet majd mindent elfedez. Mert az sem szeretet. Ez nem egy játék, hogyha bevallom a bűneim, tehát ha én elmondom a mondókámat, akkor Isten elfelejti ezt. Mert ezt tanultuk, nem? Ó, csak valad meg. Mint valami mozdulatsor, aminek a hatására Isten egy ilyen tik felejtőgombot megnyom, és kész, elfelejtette. De ha ez igaz lenne, akkor nem olvasnánk a Bibliában a Dávid és a Betsebé történetéről. Hát nem úgy működik, hogy a hét folyamán gyűjtöm a szemetet, aztán hétvégén meg eljövök és kiborítom, megvallom, és aztán megint gyűjtöm. Mindegy. Minden felekezetnek megvan a játéka. Tényleg. De figyeljetek. Ez a sorozat az erről szól, hogy jöjjünk ki ezekből, amennyire csak tudunk, és kezdjük el a vadi újat élni, ezt az egyszerűséget. Oké, ha azt hiszed, hogy ez az a szabadság, amiről beszél, hogy bármit megtehetsz a szabadság miatt, akkor nem érted az egészet. Ha nem erre az egy dologra használod a szabadságod, tehát a szeretetre, akkor el vagy tévejedve. Oké? Mire használod? Azt mondja, ezt a szabadságot ne a régi emberi természet kívánságai kielégítésére használjátok, hanem inkább szeretettel szolgáljatok egymásnak. Ugyanis, 14. vers, az egész törvény ugyanis ebben az egy mondatban foglalható össze. Mi van? Oké. Tehát az egész törvény ugyanis ebben az egy mondatban foglalható össze. Tehát szeretettel szolgáljátok egymásnak, mert az egész törvény ebben az egy mondatban foglalható össze. Tehát az egész Ószövetség, a mózesi törvény, tehát azt mondja, hogy csak egyet kell megjegyeznetek, keresztények. Tehát nem kell sokat. Egyet kell megjegyezni. Tehát azt mondja, ebben az egy mondatban foglalható össze, hogy szeresd embertársadat, mint saját magadat. Hát ez hatalmas. Ez akkora dolog. Mert a zsidóknak ez már rég megvolt. A három Mózesben. A zsidó törvényben. Csak hadd illusztráljam. Biztos, hogy ismeritek az Óznak a történetét. Több mint 2 órás film volt. Simán lehetett volna 10 perces. Mert az elejétől fogva visszamehetett volna a Kansasbe. Ugye? Mert a lábán volt ez a cipő, amivel ha koppint 2 vagy 3-at a sarkával, már mindjárt visszamegy Kansasbe. A lábán volt a titok nyitja. De nem tudta. Nem kellett volna csak egy 10 perces filmet csinálni. Erre ott bohóckodik a bádog emberrel, a szalma emberrel, vagy kivel, meg az oroszlánnal, meg a kutyával, meg a mit tudom én. Na mindegy. És lett belőle amúgy egy tök jó film. Na, de Pál azt mondja, hogy a titok mindig is a rendelkezésetekre állt. Zsidó testvérei. Ott volt. Hát végig ott volt az orrunk előtt. Szerest fele barátod, mint saját magad. Ez alapján fog formálódni az összes többi. Tehát ez alatt formálódik minden más, ami van. Ámen? Ámen. Úgyhogy Jézus azt mondta, hogy szeresd Istent. Szeresd a fele barátodat. A többi meg már csak részletkérdés. Amúgy, azzal, hogy szereted Istent, azzal szereted Istent, hogy szereted a fele barátodat. Igen. Azzal szereted Istent, hogy szereted a fele barátodat. A templom mint azt mondja, hogy hogy vagyok veled? Hogy vagyok veled, Isten? Hogy vagyok veled? Jézus, nézz körül, és meglátod, hogy vagy. Nézz körül, hogy milyen kapcsolataid vannak, és meglátod, hogy vagy. Mert ha körülöttünk lévő emberekkel rendben vannak a dolgok, akkor rendben vagyunk. Ezért mondja azt, újra a 6. vers, hogy csak is az a hit számít, ami az isteni szeretet által nyilvánul meg. Úgyhogy, ha ezt rendbe rakjuk, másként fogunk imádkozni. Ha ezt rendbe rakjuk, teljesen másként látjuk majd a bűnt is. A 4. héten fogunk erre beszélni. Ha ezt rendbe rakjuk, akkor a vallásos tapasztalataink keresztényként, vagy nem keresztényként is, jobban jellemzi majd a szabadság, mint bármi más. Ha ezt rendbe rakjuk, jobban fogunk az emberekkel is bánni. És ha ez nagyon extrém volt, akkor az azt jelenti, hogy figyeltél ma. Úgyhogy ha úgy érzed, hogy ez téves, és túl megfoghatatlan, meghatározhatatlan, akkor pontosan úgy érzel, ahogy az első századi zsidó hívők és pogány hívők. Sőt, a 3. századra az egész keresztény közösség azt mondta, hogy képtelenek vagyunk így működni. Képtelenek vagyunk így csinálni. És elkezdtek a dolgok változni. A 3. század visszaváltozni. Amit jövő héten fogunk megnézni. De el tudjuk képzelni csak egy pillanatra, hogy mennyivel másabb lenne körülöttünk lévő közösség, a nemzetünk, ha keresztények úgy döntenének, hogy csak egy dolog számít, a hitem Krisztusban, ami a mások iránti szeretetemben lepleződik le. Két, csak ez. Ennyi. Nem gyülekezeti jelenlétben mérem magam. Nem az adakozásom alapján mérem magam. Nem a kitartóságom alapján a bibliaolvasásban, vagy az imádságban, vagy valami belső szentség által. 100%-osan tudom, hogy mi alapján mérem magam, mert tudom, hogy mi a legfontosabb Istennek. Hogyan bánok másokkal? Mert ha rossz gyülekezeti tapasztalatod van, az nem azért volt, mert azok az emberek Jézusban hittek. Nem a hűségük miatt, hanem azért, ahogy a keresztények bántak veled. hogy mi keresztények bántunk vele. Ezért mondja Pál, hogy nem lehet keverni és egyesíteni a kettőt. Mert abban a pillanatban, hogy felnézel, és arra vagy kíváncsi, hogy Isten hogyan van veled, levetted a szemed azokról, akik a ti mennyei atyádnak a legfontosabbak. Úgyhogy mi lenne, ha minden döntésedben, beszélgetésedben, érintkezésedben, emberekkel, kísértésedben feltennéd a következő kérdést. Mit tesz a szeretet ebben a helyzetben? Valakinek el kell mondania neki. De ha én mondom el, az nekem kerül valamibe. Mit tesz a szeretet ebben a helyzetben? Ez így, ha így csinálom, ez legális? Mit követel tőled a szeretet ebben a helyzetben? Kényelmetlen ezekkel az emberekkel együtt lennem. De mit követel a szeretet ebben a helyzetben? Ez figyelj! Ezt a kérdést felteszed sokszor sok helyzetben, ez meg fogja változtatni az életed, és mindenkinek az életét. És ez nem új. Ennek így kellett volna mindig is lennie, de megengedtük, hogy a régi visszatérjen, és egyesüljön, és az egészet megrontotta. De meg fogjuk változtatni, mert az egyetlen dolog, ami számít, az a hit, ami a szeretetben nyilvánul. Úgyhogy próbáld ki ezt egy hétig. Please. Aztán gyertek vissza jövő héten. De mindvégig legyen egy nagyon szuper hetetek. Úgyhogy Isten áldjon benneteket. Mennyi atyánk, nagyon hálás a szívünk. A te igédért, a te gazdagságodért. Azért, hogy elküldted a fiadat egy vadi új dologgal. Vége a templom mintának is. Tényleg teljesen leegyszerűsítetted az életünket. Megváltottál minket, meghaltál értünk a kereszten, és az életünk nagyon-nagyon egyszerű életre lépett. Egy egyszerű hitre, ami a szeretet által nyilvánul meg. Köszönjük, hogy egyszer és mindenkorra mi már rendben vagyunk egymással, és tényleg a tekintetünk, a figyelmünk az másokra szegeződhet, a kapcsolatainkra körülöttünk minden területen, a munkahelyünkön, a családunkban, a lakóközösségünkben, a bevásárlóhelyeken, a sportjainkban, a hobbjainkban, a gyerekekkel, a gyerekek közösségével, és bárhol, bármiben, ahol csak megvetjük a lábunkat. Kérünk arra, hogy segítsen bennünket. Nem szeretnénk keverni, nem szeretnénk akár egy kis kovászt is megengedni. Szeretünk tégedünk, te drága nevedben. Amen.